Köszöntöm a hallgatókat! Holzer Péter vagyok, a G7 28. óra oktatási podcast sorozat szerkesztője, műsorvezetője. Ez az idei, a 2025-ös év első beszélgetése, és egyébként pedig most már, ha jól számoltam, a 23. ebbe a podcast sorozatba. Az előző, hát sok adásban, úgy a közoktatásnak mindenféle kérdéséről már számos szakértővel, tanárral, oktatásból jövő szakemberekkel, akár felsőoktatásból, vállalati emberekkel, tehát mindenféle vendégekkel beszélgettünk, és így elgondolkoztam, és arra jöttem rá, hogy viszont egy dolog biztos, hogy kimaradt nagyjából az eddigiekből, úgy az összes eddigi beszélgetés, hát hogy is mondjam, valahogy arra feltételezésre épült, hogy ott vannak a gyerekek az iskolába, és akkor őket, most idézőjelben mondom, csak tanítani kell, és hogy valahogy el kell jutni oda, hogy belőlük ugye majd klassz felnőttek legyenek, és az egész biztos kimaradt az eddigi beszélgetéseinkből, hogy azért messze nem minden gyerek ilyen egyszerű eset. Tehát a mai beszélgetésbe azt szeretném behozni, és azt próbáljuk majd a rendelkezésünkre álló időben kicsit körbejárni, hogy mi is van akkor, amikor a gyerekek, ha úgy tetszik, nem a szokásosak. Tehát amikor velük valahogy másképp kéne bánni, ugye erre sok fogalom létezik, ugye az SND, a sajátos nevelést igénylő gyerekek, meg mindenféle más ilyen fogalmak, és erről szeretnék egy picit beszélgetni. Ugye ez is egy olyan téma, amiről ha így elkezdünk egy asztal mellett, akkor órákat lehet, és mindenfele el lehet ágazni, és egész biztos mi is ebbe bele fogunk ma futni, hogy sok minden nem fog beleférni. De ebből a szempontból egy picit szerencsés is, ugye egy kis technikai részletet itt most elárulok a hallgatóknak, hogy ezt a beszélgetést mi decemberben szerettük volna eleve, csak ott technikai egyeztetések miatt átcsúsztunk januárra. Ami most abból a szempontból jól jön nekünk, hogy azóta itt az elmúlt egy-két hétben, január elején, közepén megjelent egy olyan írás, és utána egy podcast a 444-en, amire én most sok szeretettel fölhívnám az érdeklődő hallgatók figyelmét, hogy esetleg keressenek rá valamikor január eleje táján, pontosan ugyanerről a témáról, tehát hogy az oktatási rendszer mennyire tud, vagy inkább mennyire nem tud mit kezdeni az ilyen típusú gyerekekkel, problémákkal. Mondom, egy cikk, és utána néhány nappal később egy podcast, ami szerintem sok szempontból, ha úgy tetszik, kiegészítheti azt, ami a mai témánk. És akkor még egy hivatkozás, ha már egyet tettem, hogy egyébként azok a hallgatóink, akik ilyeneket szoktak, az Economistban is volt 2024. október végén, november elején szintén egy cikk és egy podcast, amit talán érdemes megkeresni, az meg speciálisan az ADHD, tehát az ilyen figyelemzavaros gyerekek, és hogy velük az iskola mit tud, mit nem tud, ugye ilyen nemzetközi kitekintésben, az is nagyon tanulságos ugyanez a téma. Na bocsánat a hosszú fölvezetésért, akkor bemutatlak, tehát mai vendégem Gruber Andrea, szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia Péter, jó napot kívánok a hallgatóknak is.
Andrea a No Bad Kid Presley Ridge alapítvány vezetője, és majd elmondja, hogy ez micsoda, de az a lényeg, hogy ez egy olyan alapítvány, civil szervezet, amelyik ugye pont ebben a témában dolgozik már nagyon régóta. Úgyhogy arra gondoltam, hogy beszélgessünk ma erről, és valahogy úgy azt szeretném tőled kérni, hogy indítsunk onnan, hogy segíts helyre rakni ezt az egész kontextust. Tehát, hogy mi is ez, ugye, amit a nevettek is mond, ez a No Bad Kid, tehát, hogy van rossz gyerek, nincs rossz gyerek, mit értesz ez alatt, hogy rossz gyerek, mit értünk ez alatt, hogy külön, másképp lenne jó foglalkozni bizonyos gyerekekkel, ugye most így az oktatási rendszeren belül, de aztán lehet, hogy kikacsintunk ebből, és hogy Magyarországon ezzel mi a helyzet? Mit kezdenek ezzel az iskolák? Mit tudunk arról, hogy ha úgy tetszik, hányan járnak ilyen cipőbe, és akkor, na szóval, hogy picit kezdjük így innen a beszélgetést.
Hát köszönöm szépen, és nem könnyíted meg a dolgomat, mert hogy egy ilyen nagyon konkrét kérdés, az segített volna sokkal többet. Azt hiszem, hogy nagyon sok ilyen felütés volt a felvezetésedben, meg ebben az utolsó bemutatásban és az utolsó mondatokban, ahonnan lehetne indítani. De én talán azt hiszem, hogy azt mondanám először, hogy a gyerekeink bajban vannak. És ezzel azt értem, hogy annyira megváltozott körülöttünk a világ, felgyorsult, és elveszítettük azokat a struktúrákat, amik azt tették lehetővé, hogy a gyerekek normál ütemben fejlődjenek, és minél stabilabb idegrendszerrel tudjanak az iskolába kerülni. Nem szeretnék ma nagyon technikai lenni a beszélgetésben, illetve azt még így hagy mondjam az elején, hogy én nem vagyok a számok embere, tehát hogy nincsenek a fejemben az adatok, inkább ilyen nagyjáboli értékeket fogok tudni mondani, de nem fogok tudni pontos százalékokat idézni.
Szerinted egyébként vannak pontos számok meg adatok?
Hát inkább ilyen jó becslések vannak, de tulajdonképpen az biztos, hogy most már, és erre vannak adatok, a gyerekeknek ilyen 20-25%-ának van valamilyen mentális kihívása.
Gyerekek ami, alatt olyanokat értünk, akik beérnek az iskolába, vagy mekkora gyerekeket? Vagy általában?
Akár kisebbeket is. Okay. Igen, tehát hogy most már így a munkánkban is látjuk, hogy egyre inkább az óviban is megjelennek viselkedésben azok a tünetek, amik ezekre a mentális kihívásokra utalnak. Úgyhogy én azt mondanám, hogy nem a gyerekeket, vagy ezeket a gyerekeket kell másképp tanítani, hanem a gyerekeket kell tanítani, a gyerekekkel kell foglalkozni általában, és az intézményrendszernek van felelőssége abban, hogy találjon válaszokat ezekre a gyerekekre, hiszen hogyha mondjuk egy 20 fős osztályról beszélünk, akkor 25% az...
Igen, tehát 5-6
gyerek.
Ez stimmel azzal, amit én is úgy érzek, ugye én aztán messze nem vagyok ebben szakember, de hogy körülbelül ilyen minden negyedik gyerek egy átlagos osztályba valahol ebbe a körbe lehet simán ma már.
Igen, és azt is látjuk, hogy a pedagógusok, nevelők, a gyerekekkel foglalkozó szakemberek kevésbé vannak felkészülve arra, hogy ezeket a gyerekeket abban a közegben, ahol ők léteznek, az óvodai csoportban, az iskolai osztályban kezelni tudják, vagy jól tudják működtetni azt a gyerekcsoportot arra, hogy ezek a gyerekek is kapjanak támogatást. És amit mi az alapítványunknál csinálunk, az tulajdonképpen az, hogy tudunk egy olyan közeget teremteni, ahol nem kellenek feltétlenül a speciális terapeuták, fejlesztők, gyógypedagógusok, hanem azt tesszük meg, vagy a gyerekekkel legtöbb időt eltöltő pedagógus is tudjon, így mondom, gyógyító hatással lenni ezekre a gyerekekre.
Lépjünk már egyet vissza, hogy amikor most az előbb ilyen nagy általánosságban ezt mondtuk, hogy 20-25%, hogy akkor ez hogy néz ki rendszer szinten? Tehát, hogy akkor van, ahol... Hogy van ennek a megoszlása? Tehát van, ahol sokkal több az ilyen, és megint idézőjelben mondom, az ilyen probléma, és van, ahol meg igyekeznek ezeket úgy kiszűrni úgy, ahogy van. Tehát hogy működik az oktatási rendszerünk ebből a szempontból?
Hát nagyon változó. Attól is függ, hogy milyen szociokulturális háttérrel és gazdasági háttérrel rendelkezik egy intézmény, vagy az odajáró családok milyenek. Igazából azt látjuk, hogy a jobb háttérrel rendelkező gyerekeknél így a családnak van akkora ereje, hogy ezeket a problémákat, kihívásokat el tudja palástolni, és vagy megkeresik a szakembert, aki tud segíteni. Egy nagyon extrém példa, 10 éves kisgyerek, és a 9. iskolába jár.
Az igen.
Mert hogy az a megoldás a családnak, ezek egyébként magániskolák, hogy bemegy a gyerek az új iskolába, 1-2 hónapig ugye még mézes hetek, minden jól működik, és aztán elkezdenek megjelenni a problémák, és akkor azonnal fogják a gyereket, és átteszik egy másik iskolába.
Kik teszik el?
A szülők. Tehát, hogy ahol van anyagi lehetőség erre, ott ez egy ilyen megoldás
tud lenni. És akkor azt mondja, hogy ezek magániskolák, tehát olyanok, akik erre nyitottak, akár erre specializálódnak, vagy mit jelent az ebben az esetben, hogy magániskolák?
Nem, magánfenntartású iskolák, tehát nem állami vagy egyházi fenntartású intézmények. Sok közülük azt mondja, hogy ő bármilyen gyereket szívesen fogad, de azt is látjuk, hogy azért, amikor egy ilyen agresszív viselkedés jelenik meg, akkor nagyon szívesen továbbadják ők is a gyereket, és ezzel a problémát.
És egyébként mondjuk egy ilyen körzetes iskola, állami közoktatási, körzetes iskola, akkor ott mi a szitu, amikor ilyen gyerekek vannak, akárhányan is egy osztályban?
Hát itt jön az, hogyha hátrányos helyzetű a gyerek és a család ezzel együtt, akkor ugyanez a jelenség, a pedagógusok és a nevelők próbálnak megszabadulni a problémától, hiszen nincsenek felkészülve, és nem kapnak támogatást abban, hogy ezeket a helyzeteket kezelni tudják, és akkor ott sokszor azt látjuk, hogy eltanácsolják a gyereket, vagy tehát, hogy van egy olyan súlyos fegyelmi vétség, amire alapozva aztán már lehet a gyereket másik iskolába küldeni.
Tehát az iskola eljut odáig, hogy kiad valami papírt, hogy akkor máshova kéne mennie a gyereknek, és
igen.
Akkor mi ez a máshova?
Hát egy másik iskola.
Tehát és akkor itt is az van, hogy egyik helyről a másikra.
Igen, igen. És ez egyébként szerintem Magyarországon az összes rendszerünkben jellemző, hogy a problémákat nem megoldani akarjuk, hanem így a saját hatáskörünkből kitenni, és valaki más foglalkozzon vele. Tehát, hogy ezt nagyon sokat látjuk az oktatásban.
Oké, és ezzel szemben mondjuk léteznek-e olyan iskolák, és megint közoktatásról, és az úgynevezett körzetes iskolákról beszélek, tehát nem a mindenféle kivételekről, ahol viszont erre jobban föl vannak készülve, ahol kevésbé ez a ez a típusú magatartás működik?
Hát ez a fehér holló.
Aha.
Tehát, hogy annyira kevés ilyen van az országban, de vannak jó példák, tehát látunk ilyet, ahol megoldásokat keresnek, és egyébként ilyen állami szintű kísérletek is voltak erre, tehát a lemorzsolódás csökkentését szolgáló központi programok, amit az oktatási hivatal, hát így mondom, kényszerített rá a hátrányos helyzetű iskolákra. Ez egyébként úgy néz ki legtöbbször, hogy a pedagógusoknak, nevelőtestület tagjainak különböző kötelező képzésekre kell járni, elvileg ilyen mutatókat hozni, de nem megy túl azon a program, hogy a képzéseket elvégzik, és utána segítsék őket abban, hogy ez az új tudás, az új készségek, nem, az új tudás beépüljön az ő mindennapi gyakorlatukba a készségeik közé. Tehát ez is egyébként az állami fenntartású iskolákban jellemző a hátrányos helyzetű iskolákra, hogy így szét vannak tréningezve a pedagógusok, és már nagyon kevéssé motiváltak a változásra.
És akkor vannak ezek a mindenféle ilyen bizottságok, amik ugye megállapítják, hogy a gyerek alkalmas, nem alkalmas erre, arra. Hogy erről tudsz valamit mondani, ez most hogy működik?
Ez is illeszkedik a nagy képhez, ahogy minden más működik, tehát, hogy nagyon emberfüggő, vagy szakemberfüggő, tehát, hogy ott abban az adott megyében, vagy abban az adott városban ki az a szakértői bizottsági tag, aki ott ül abban a székben. Ki az a pszichológus, aki ott ül abban a székben, és hogy ilyen...
Jól emlékszem, erről ilyen homályos ismereteim vannak, ezt bevallom, de hogy itt is volt valamilyen ilyen átszervezés, központosítás az elmúlt időszakban?
Igen, ezt nem tudom, nem vagyok biztos pontosan abban, hogy mikor történt ez, de ugye a korábban nevelési tanácsadónak uh-huh. hívták ezeket, és most beszervezték őket az oktatási hivatal alá, és most lett a pedagógiai szakszolgálat az a nevük, de tulajdonképpen, és hát mint minden átszervezés, amit így tapasztaltunk, mostanában az azzal is járt, hogy csökkentették az ezekben a szolgálatokban dolgozó szakemberek számát. Tehát, hogy ilyen iszonyatosan riasztó számok vannak, hogy 1000 gyerekre jut egy iskolapszichológus.
Illetve például. Még azt is hallani, hogy a valóságban ez lehet, hogy még rosszabb ez.
Így van. Tehát, hogyha csak 1000-re gondolkozunk, már akkor is lehetetlen azokat a gyerekeket jól ellátni, még akkor is, hogyha ugye azt nézzük, hogy ennek, vagy azt a számot vesszük, hogy az 1000 gyerek 20-25%-ának van valamilyen kihívása. És akkor még nem beszéltünk a prevencióról, ami szintén ezeknek a pszichológusoknak a feladata lenne.
És ezt is csak feltételezem, illetve kérdezem, korábban beszéltél ez a ilyen családból jön, olyan családból jön a gyerek, hogy ezek a mindenféle zavarok, nevezzük így, ez a 20-25%, ez tökre egyformán van a gazdag család, szegény család, ilyen család, olyan család, vagy ez hogy működik?
Én nehéz azt mondani, hogy egyformán van, vagy hogy így tudunk százalékokat megállapítani, és akkor ezt köszönöm, hogy felhozod már, hogy egy picit így az okokról beszéljünk.
Igen.
Az a megközelítés, amit mi alkalmazunk, az a Dr. Bruce Perry neuroszekvenciális modellére épül, és tulajdonképpen ő azt rakta össze a tudományos munkájában, hogy a különböző viselkedészavarok, amik hát korábban még csak ilyen általános iskolás korban, 9-10 éves korban jelentek meg, most már az óviban is látjuk, az nem más, mint valamilyen kora gyerekkorban elszenvedett traumának a tünete. És itt pontosítanunk kell, hogy a traumát az, a trauma alatt nem csak egy ilyen nagy változást hozó negatív eseményt értünk, hanem a folyamatos stressznek való kitettség is ugyanolyan hatást produkál a gyerekeknél, mint egy ilyen nagy, mondjuk egy baleset, vagy egy haláleset, vagy nagy betegség. És hát még egyet vissza kell lépnünk, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy egy gyerek idegrendszere, hát a normál ütemben, a normál módon stabillá tudjon fejlődni, ahhoz nagyon sok pozitív felnőtt figyelemre van szüksége.
Egész pici kortól?
Egész pici. Hát igen, gyakorlatilag a születéstől, de még az előtt is, tehát hogyha ilyen stabil környezetben van a gyerek, és nyugodt az anyuka, meg az apuka, akkor tud az idegrendszer annyira stabilizálódni, hogy aztán ők jól tudjanak működni az óvodában, az iskolában, és a jól működés alatt azt értem, hogy tudjanak másokhoz kapcsolódni, hogy ki tudják fejezni a nehézségeiket, hogy tudjanak segítséget kérni.
Tehát bocsánat, ezzel azt mondod, amikor ugye onnan indítottunk, hogy romlik a helyzet itt a gyerekek között, hogy nem csak azért, mert a gyerekeket éri mindenféle hatás a hülye világunkban, hanem hogy a szüleik is egyre bolondabbak, és akkor ez is átkerül rájuk.
Így van. Tehát, hogy ezt is Perry mondja egyébként ilyen nagyon szépen, hogy az ember úgy van összerakva, hogy ilyen 30-40 fős klánokban tudjunk jól működni, tehát, hogy nincsenek hosszú karmaink, nincs vastag bundánk, nincsenek agyaraink, tehát ahhoz, hogy megvédjük magunkat, és tudjunk túlélni, ahhoz ilyen 30-40 fős klánokban kellett élnünk akkor, és aztán ezek elkezdtek felbomlani, ugye, ahogy megszűnt az a veszély, hogy a tigris vagy a mamut leselkedik ránk, ez így elkezdtek felbomlani ezek a klánok, és ezzel eltűnt az a biztos támogató közeg, ami garantálta azt, hogy az ott növekedő gyerekek így stabil felnőtteké, vagy stabil tiniké tudjanak
válni. Tehát, hogy egy gyerek körül sok felnőtt
így
legyen.
Van. Köszönöm szépen. Jó. Tehát, hogy pont ez a lényeg, hogy nagyon sok felnőtt, nyugodt felnőtt kell ahhoz, hogy egy gyerek jól tudjon, így tényleg a működésében jól tudjon, az odavezető úton jól kapjon támogatást. És ugye főleg a fogyasztói társadalmainkban az történt, hogy egyre jobban atomizálódott a család, vagy ez a kisebb közösség, és eltűntek ezek a felnőttek. Ugye nagyon sokszor a család, magyarországi példák, kiköltöznek valahova külföldre, ott dolgoznak, a nagyszülők itt vannak Magyarországon, tehát hogy már az a rendszer sincs meg. Nagyon sok az egészen, hogy is szokták ezt szépen mondani, tehát az egyszülős családok, ahol van egy szülő, meg vannak a gyerekek. És ezen belül is, ahol mondjuk ott a két szülő, ugye minél gazdagabb egy család, annál inkább az is jellemző, hogy mindenkinek külön szobája van, és amikor hazaérünk a munkából, akkor bemegy mindenki a saját szobájába, akár az egész pici gyerekek is, becsukják az ajtót, és mindenki egyedül van saját magával.
De akkor ezzel azt is mondjuk, és bocsánat, hogy kicsit sarkítom, de hogy ha úgy tetszik, korábban, amikor még így szegényebbek voltunk, kisebbek voltak a lakások, kevesebb ilyen mindenféle volt körülöttünk, akkor a gyerekek egészségesebben, ha úgy tetszik, boldogabban nőttek föl, hogy ez a mondás?
Hát igen is, meg nem is. Aha. Mert hogy a másik oldalon ott van az, hogy amikor meg sok ember van összezárva, és úgy kell élni, akkor milyen stresszorok vannak. a helyzetben. Tehát, hogyha össze vagy zárva az alkoholista apáddal, és egy egész pici lakásban kell őt elviselni nap, mint nap, az egy másik fajta stresszforrás, és ennek is jelentkeznek a negatív hatásai később. Aha. Tehát, hogy azért nem ilyen egyszerű ez a történet.
Oké. Nyilvánvalóan elkezdünk csapongani, ezt tudtuk, hogy így lesz, de hogy szerintem kéne valamit mondani, és ezen a ponton talán arról, hogy mit is jelent, tehát amikor ezekről a gyerekekről beszélünk, meg mondjuk az oktatási rendszerről, hogy az mit is jelent, hogy ők problémások? Tehát, hogy mi történik abban az osztályban, és mit nem tud kezelni az iskola?
Hát ez is nagyon változó. Most már nem azt mondom, hogy az iskola semmit nem tud kezelni, de nyilván ezek ilyen nagyon sarkos kijelentések. Igazából, amikor úgy van baj a gyerekkel, hogy ő externalizálja, tehát hogy a viselkedésében jelennek meg ezek a tünetek, olyan módon, hogy ő agresszívan viselkedik,
tehát ez a verekedős kis gyerek.
Igen, vagy egyszerűen nem lehet kezelni, de azt is olyan gyerekeket is látunk sokszor, hogy bebújik a pad alá, és egész nap nem lehet őt onnan kicsalogatni. Vannak azok a gyerekek, akik saját magukat bántják. Uh-huh. Most volt egy kisfiú, aki hát így a karját a körmével így véresre kaparta. Szóval, hogy ezek a viselkedések, ezek ugye legalább megmutatják, hogy bajban van az a gyerek, és akkor vagy próbálnak segíteni neki, vagy nem, vagy tudnak segíteni, vagy nem. Az esetek többségében nem igazán tudják, hogy mit kezdjenek vele. Elküldik ehhez a bizonyos bizottsághoz, a szakértői bizottsághoz, vagy pszichológushoz, esetleg pszichiáterhez. Itt zárójelben teszem hozzá, hogy ugye az a rendszer is nagyon nagy bajban van, tehát gyakorlatilag nem működik. Krízis helyzetben lévő gyereknek pszichiátriai időpontra több mint egy évet kell várni.
Most akkor, amikor azt mondja, nem működik, hogy itt ebben a szitúban, mert azt gyanítom, hogy úgy amúgy vannak ilyen mindenféle magán ez az amas, csak
hát
az
ugyanazok a számok jellemzők, mint a pszichológusok esetében. Uh-huh. Tehát, hogy gyakorlatilag, mondom, nem vagyok biztos a számokban, de hogy Magyarországon gyerekpszichiátriai ágyaknak a száma az ilyen 25 körülbelül. Tehát, hogy nincsen gyerekpszichiátria Magyarországon.
Akkor se, ha a szülő meg tudja fizetni? Vagy ez az állami rendszer, amiről beszélsz?
Hát ez így vegyes. Tehát, hogy ha a szülő meg tudja fizetni, akkor az első és talán egyetlen válasz a vadaskert. Aha. Ami nyilván ott is limitált a férőhelyek száma, iszonyúan túl vannak terhelve. Tehát, hogy így, és ez mondom megint nagyon sarkos kijelentés, de gyakorlatilag az a létező rendszer, ami van, az majdnem olyan, mint hogyha nem lenne semmi. Igen.
Jó, tehát problémás gyerek, meg bizottság.
És akkor a másik oldal, ami szerintem a sokkal nehezebb helyzet, amikor a gyerek viselkedésében nem jelennek meg ezek a tünetek, mert hogy befelé fordítja ezt, amikor szorong, amikor úgy bántja magát, hogy mások azt nem veszik, tehát kívülről nincs látható jele.
Tehát, hogy egyébként így többé-kevésbé funkcionál az iskolában, az osztályban.
Így van,
csak
akár
nincs
nagyon jól tanul is, jól is tanul. Aha. Ő az a helyes szöszi kislány, aki ott ül az első padban, nem szólal meg, mindig kész a házia, mindig ott van a felszerelése, és közben ez a gyerek mondjuk így, hát nem tudom szebben fogalmazni, de hogy így belülről így széteszi magát. Uh-huh. És akkor ezekből tud lenni ilyen evészzavarok, szóval, hogy azok, amiket nem olyan könnyű eleinte detektálni.
Uh-huh. Amiről te beszélsz, ez a stresszes, fejlődés, idegrendszer és a többi. Biztos vannak ugye olyan dolgok, amik effektíve betegségnek nevezhetők, meg effektíve biológia, meg a gyógyítható, meg a minden, hogy van ez az egész, hogy hol vannak ennek a különböző pontjai?
Megint csak ilyen elnagyolt választ tudok adni. Azt tudjuk Perry munkájából, hogy a biológiai, fiziológiai elváltozások, azok jóval kisebb százalékban vannak jelen a gyerekeknél, mint ahogy azt a diagnózisok mondjuk sejtetik. Tehát ő azért itt szembe megy a mainstream pszichológiai megközelítésekkel, amik ugye diagnosztizálják a gyereket ADHD-val, autizmus spektrum, spektrumzavarral, beilleszkedési és tanulási nehézségekkel, és a többi, és azt mondja, hogy nagyon sok ezek közül a címkék közül így levehető a gyerekről, hogyha úgy nézünk rá, hogy ő neki valahogy a korai fejlődési szakaszaiban történt valami olyan, ami, hát így mondom, lenyomatot hagyott az agyában, és onnantól kezdve megváltozott az ő fejlődése, az idegrendszere sem tudott olyan stabillá válni, és hogy azok a tünetek, amiket látunk az ő viselkedésében, azok ennek a traumának a tünetei, és nem valamilyen ADHD és hasonló diagnózis. Bocsáss meg, de az Economist cikk is pont erről beszél, hogy az ADHD-val diagnosztizált gyerekek közül már nem biztos, hogy olyan nagy százalékban tényleg valami olyan elváltozásuk van.
Azt gyanítanám, hogy ez, amit te mondasz, ezt biztosan sokan vitatják, és biztos, ha valaki más ülne itt, akkor más mondana erről, de akkor ez valahogy úgy van, hogy ezek most ilyen, hogy is mondjam, ilyen változóban van, viták vannak róla, hogy is néz ki ez az egész?
Hát Magyarországot még nem érte el ez a történet, bár most már egyre többen felismerik azt, hogy valami más is lehet itt a háttérben. Perry nagyjából 20 éve kezdte el összerakni ezt az ő megközelítését. Az USA-ban ez már eléggé elterjedt, tehát sok intézmény magáévé tette ezt a neuroszekvenciális modell, és az, amit ő mond. Magyarországon mi vagyunk, illetve vannak, akik ismerik, meg a különböző felsőoktatási intézményekben beszélnek Perryről. Igazából mi vagyunk az a szervezet, ahol vannak képzett szakemberek, az NMT-ből, és rajtunk kívül még Romániában van egy darab szakember, illetve a Csehországban most végezték a képzést egy kórháznak a néhány munkatársa. Tehát, hogy ez annyira új még így a világban, azt hiszem, és főleg, hogy ezzel is így meg kell itt küzdenünk Magyarországon, hogy kezdjünk el másképp gondolkodni a gyerekeinkről, hogy kezdjünk el odafigyelni rájuk, hogy nem elég, hogy egy kütyüt nyomunk a kezébe, vagy megvesszük az összes játékot és mindent, amit a gyerek megkíván. Nem erre van szüksége. A mi figyelmünkre, arra, hogy leüljünk vele, amikor még egész pici baba, akkor gügyögjünk, azt a színes kockát 3x, 4x, 50x tegyük egyik oldalról a másikra. Tehát, hogy erre a figyelmünkre van szükség.
Egy kérdés még engedj meg, aztán belecsapunk ebbe, mert most már szeretnék erről beszélgetni, hogy és ti mit csináltok. De hogy akkor csak az előzőre visszakanyarodva, hogy jól értem, ugye, amikor azt mondtad, hogy aki, és most megint idézőjelben mondom, hogy akiről úgy valójában azt jelentheti ki a rendszer, hogy akkor ő ADHD-s, meg autista, meg stb., hogy ez van, tehát nem azt mondod, hogy mindent lehet ezekkel az eljárásokkal segíteni, fejleszteni, miről beszélsz, csak egy sokkal kisebb része. De hogy ez egy adott esetben adottság, ezt megint nevezhetjük valódi rendellenességnek, betegségnek, nem tudom, milyen fogalmat használják, tehát hogy ez létezik, csak azt mondod, hogy sokkal kevésbé, mint azt úgy gondoljuk?
Igen. És azt is mondom, hogy ha olyan környezetet teremtünk, és sok pozitív felnőtt figyelmet kapnak ezek a gyerekek, akkor a valós, hogy fogalmazzuk ezt? Tehát, hogy azok a gyerekek, akik valóban ADHD-sek, tehát van mondjuk fiziológiai elakadásuk, vagy problémájuk, ők is profitálnak ebből. Tehát, hogy az, hogy van egy biztos, egy olyan közeg, ami biztos, ahol én biztonságban érzem magam, kiszámítható, hogy mi fog történni velem, hogyha a viselkedésem mondjuk nem olyan, akkor is pozitívan fordulnak hozzám, az minden gyereknek fejlesztő és gyógyító hatású.
És minden életkorban? Most a gyereket mondasz, de
abszolút,
felnőtt korban
abszolút.
Is.
Abszolút. Igen.
Okay.
Igen.
Jó, mesélj légy szíves, hogy ti, tehát a No Bad Kid, a Nincs Rossz Gyerek, Presley Ridge Magyarország alapítvány, amit te vezetsz, hogy akkor ti ebben a rendszerben, amiről itt beszélgettünk az előző fél órában, hogy muzsikáltok, mit csináltok?
Hát megint itt Perryvel szeretném kezdeni, mert hogy ugye ő összerakta ezt, hogy pozitív felnőtt figyelemre van szüksége a gyerekeknek ahhoz, hogy az ő idegrendszerüket és az agyukat újra lehessen húzalozni, tehát hogy az ő munkájának az is nagyon fontos része, hogy azt oda tette, hogyha olyan idézőjelben terápiás eszközöket használunk, mint a mindennapi felnőtt pozitív figyelem, aha, akkor az gyógyító hatású a gyerekekre. Tehát ő azt mondja, hogy nem kell terapeutának lenned ahhoz, hogy terápiás hatást érjen.
Te sem vagy terapeuta, és a kollégáid mennyire terapeuták?
Hát vannak közöttük terapeuták, de most olyan kollégákkal dolgozunk, akik úgy terapeuták, nem képzésben szerezték ezt a címet, hanem megtanulták a saját viselkedésüket úgy alakítani, tehát megtanultak úgy viselkedni, hogy az minden helyzetben támogató legyen a gyereknek, és ott legyen ez a pozitív hatás. Úgyhogy nem vagyunk terapeuták, és mégis.
Igen.
És ez rám is vonatkozik, aki leginkább adminisztrálunk, megszervezem az alapítvány életét, de ha elmegyek az iskolába, ahol dolgozunk és találkozom a gyerekekkel, akkor úgy fordulok oda hozzájuk, mosolygok rájuk, lehajolok hozzá, vagy legugolok, oda megyek, hogy egy szintben legyünk, úgy beszélek velük, megölelem őket, vagy ők megölelhetnek, ha erre igényük van. Úgyhogy amikor legközelebb visszamegyek, akkor is csillog a szemük, és maga emlékszik rám, mondják, és igen, persze, hát múltkor itt voltam, jaj, de jó, tehát hogy ezek és ezt Periék ugye ki is kutatták, hogy ezek a nagyon pici, néhány perces pozitív interakciók is nagyon nagy gyógyító hatással.
Bocsánat, hogy állandóan szabad vágok, de amikor azt mondod, hogy ki is kutatták, ez akár olyan, hogy csinálnak az agyról egy valami felvételt, és valami látszik, vagy mit jelent ez a kikutatták?
Hát igen, tehát az ő kutatási munkájukban van ugye az MR felvételek, meg az lehet a nagy felbontású képalkotó eljárásokkal vizsgálják a gyerekek agyát, és tulajdonképpen ott van a tudományos kutatás mögötte, tehát megnézték, hogy a napi 7 perc ilyen pozitív interakció is gyógyító hatással van a gyerekre, és ott vannak mögötte ezek a felvételek az agyról, és ők most már ott tartanak, hogy azt, hogy egy gyereknek mondjuk egy súlyos esetben legyen egy olyan, vagyis hogyha egy súlyos krízis helyzetben lévő gyereknek van egy pozitív felnőtt kapcsolata, akkor az a terápia része, hogy azzal a felnőttel ez a gyerek minden nap 10 percet el tudjon tölteni. Uh-huh. Tehát, hogy nem hókusz-pókusz pszichoterápia, hanem az az eszköz, hogy találkozzon azzal az edzővel mondjuk, és töltsenek el 10 percet, 15 percet. És akkor erre van egy, mi az, grafikon, vagy nem tudom, egy táblázat, és oda beírják, hogy eznek a gyereknek a kezelésében ez egy nagyon fontos eszköz.
Oké, tehát vissza arra, hogy ti dolgoztok, nem tudom, iskolákkal, iskolai csoportokkal, gyerekekkel, akkor ott mi történik? Tehát jártok hozzájuk, és így együtt vagytok, foglalkoztok velük?
Igen, az első legfontosabb dolog, ahogy mondtam, az az, hogy a saját kollégáinknak tényleg a viselkedés szintjén megjelenő változás. Mert hogy az, amiről beszélünk, és Perrinek a megközelítése, azt, hogyha így elmondjuk valaki részt vesz egy képzésen, mindenki bólogat, hogy hát persze, így van, ez kell csinálni, de amikor oda kerülsz abba a helyzetbe, hogy ott tényleg azt kéne csinálni, akkor nem tudod megcsinálni, mert jön egy gyerek, és beléd rúg, akkor nem az az első gondolatod, hogy ez a gyerek bajban van, és vajon miért rúgott belém, mit akar ezzel kifejezni, mire van neki szüksége, hanem az, hogy visszarúgok, vagy megpofozom, vagy ráordítok, hogy azonnal takarodj ki a teremből. És az az első lépés, amit csinálunk, hogy ezt az ösztönös reakciókat átalakítjuk a saját kollégáinkban, hogy ők tudjanak annyira nyugodtak maradni, hogy hátrébb lépnek egyet, és tényleg végig gondolják, hogy oké, ez a gyerek nem azért rúgott belém, mert engem bosszantani akar, hanem mert, hogy valamit így tud tehát, hogy így tudja kifejezni, hogy valami neki most nem.
De akkor a saját kollégáit, tehát ők megjelennek a suliban, egy osztályban, órarenden kívüli valamilyen foglalkozáson, vagy mi történik?
Hát amikor iskolában dolgozunk, akkor nem, tehát nem az a helyzet, hogy mi bemegyünk, és mi megoldjuk ezeket a helyzeteket, hanem az iskolákban jellemzően elkezdünk velük együtt dolgozni, hogy ők a saját iskola kultúrájukat alakítsák
a velük, át. Az ottani pedagógusokkal?
Így van, így van.
Tehát, hogy gyakorlatilag őket vonjátok ebbe bele, hogy ő a maga lestrapált heti sok óra frusztráció, stb. Mellett, amikor megjelenik a problémás gyerek vagy gyerekek az osztályba, akkor másképp reagálja, meg másképp működjön.
Így van. Tehát, hogy ez az első lépés, és amikor iskolában dolgozunk, akkor valóban a pedagógusokkal ezen kezdünk el dolgozni. Most volt egy szakmai napunk, ahol az egyik iskolának az igazgatónője tartott előadást arról, hogy náluk mi történt, és úgy indította az előadását, hogy hát 2 évig csak beszélgettek velünk. És akkor ez alatt azt értjük, nyilván nem csak beszélgettünk 2 éven keresztül, hanem ez az a bizonyos szemléletformálás, uh-huh. Tehát hogy megnéztünk helyzeteket, megnéztünk, hogy XY kolléga hogy reagált abban a helyzetben.
Tehát kvázi óralátogatásokat
csináltuk. És beszélgettünk arról, hogy lehet ilyenkor másképp. Tehát hogy ez az első lépés. A következő lépés az, hogy olyan struktúrákat alakítunk ki, akár a saját programjainkban, akár az iskolákban, ami támogató a gyereknek. Aha. Például a minden kisebb, nagyobb időegységet, és ez most lehet a tanóra, lehet egy képzésnek az eleje, lehet szóval bármilyen közös foglalkozást beszélgetőkörrel indítunk, aminek 3 funkciója van. Az egyik, hogy így ilyen érzelmi barométer, tehát hogy felmérjük, hogy a gyerek milyen állapotban van, elmondjuk, hogy mi fog történni, tehát egy nagyobb képet, a kontextust oda tegyük, és beszélgessünk arról, hogy mi az, ami változott ahhoz képest, amire számítottak. Tehát egy nap elején egy iskolában, gyerekeknél, akik mondjuk nagyon szeretik Zsuzsi nénit, teljesen váratlanul derül ki a 3. órában, hogy Zsuzsi néni nincs itt, mert beteg lett, és helyette Karcsi bácsi jött be, uh-huh. az akár azonnal is kiboríthatja a gyereket. Ha van reggel egy beszélgetőkör, ahol ez elhangzik, hogy Zsuzsi néni ma beteg, és nem ő lesz, mert Karcsi bácsi fog jönni helyette, akkor a gyereknek van ideje hát így felkészülni erre a lélekben. Hogy...
De akkor jól értem, ugye nyilván vannak iskolán belüli, meg nem iskolán belüli, nem tudom, programjaitok, uh-huh. De hogy ami iskolán belüli, ott akkor kvázi kaptok arra lehetőséget, hogy ott bizonyos órákon ott legyetek, részt vegyetek, irányítsátok, segítsétek, tehát hogy illeszkedtek bele az iskolának a rutinjába?
És most még itt azért hagyj kérjek elnézést a hallgatóktól is, hogy így keverem a saját programunkat, meg az iskolákat. Ez azért van igazából, mert hogy ugyanazt a rendszert építjük ki a saját programunkban, és segítünk az iskolának kiépíteni egy olyan rendszert, ami támogatja ezeket a gyerekeket. Az iskolákkal általában úgy dolgozunk, hogy maximum 2 vagy 3 módszertani, szemléleti módszertani képzést kapnak egy tanévben, és amit ott megtanultak, azt utána egy ilyen nagyon sűrű, folyamatos mentorálás coachingban dolgozzuk fel velük, és segítjük az adott pedagógust, hogy ez bekerüljön az ő módszertanába.
De ezt ő tartja az órát, a saját óráját, ti pedig ott segítitek.
Igen. Okay. Egyetlen olyan foglalkozás van, amit először a mi kollégáink tanítanak, de már akkor is párban a helyi pedagógussal, az az élménypedagógiai foglalkozások, ami tulajdonképpen nagyon erős szociális készségfejlesztés a gyerekeknek, illetve közösségépítés.
Oké, és akkor ezen kívül is, nem az iskola rendszerébe, hanem azon kívül vannak egyéb dolgaitok, ahova viszont jönnek be a, nem tudom, a gyerekek és vagy a pedagógusok hozzátok? Tehát ez a...
Uh-huh. Igen, gyerekek jönnek
gyerekek,
be.
Gyerekek, tehát nem jönnek pedagógusok.
Ez is attól függ, aha, mert volt már ilyen egyébként, de most az utóbbi időben olyan csoportokat indítunk, ahová a gyerekek jönnek be. Ezek általában azért inkább valamilyen projekt keretében mennek. Most készülünk indítani teljesen nyitott csoportot, tehát nyitott jelentkezésű csoportot, és ha minden jól megy, akkor februárban el is indul egy vagy két ilyen csoport. Uh-huh. Hát oda tulajdonképpen bárki bejelentkezhet, és akkor azt szeretjük, hogyha nyilván akkor van igazi hatása a mi munkánknak, hogyha van egy ilyen foglalkozás sorozat, tehát hogy legalább 10 alkalomra jönnek, de egyébként inkább hosszabb időre. De aki megérzi azt, hogy jó neki itt lenni nálunk, azért ők akarnak jönni többnyire. Uh-huh. És akkor ugye beszéltem a szemléletről, a struktúrákról, és amit kialakítunk, és akkor a harmadik az pedig az ilyen különböző eljárásrendek, tehát hogy rendszert próbálunk építeni, és mert hogy ez meg az ebben dolgozó kollégákat, legyenek ezek a saját kollégáink, vagy a pedagógusok, támogatni kell őket abban. Hiszen náluk is egy ilyen, hát ugye először egy ilyen viselkedésváltozásról beszélünk, de utána is azért a nap mint nap elviselni azt az agressziót, kihívásokat, helyzeteket, az nem egyszerű. Hát, tehát ebben támogatni kell őket.
Ugye működtök most már jó régóta, hogy ilyen eredményekről, hatásról, fenntarthatóságról, tehát sok gyerek részt vesz, és aztán mi történik?
Én szerintem az a jó a mi rendszerünkben, vagy amit mi csinálunk, hogy ez így, hogy mindig úgy állunk neki a munkának, hogy hosszú távú változás tudjon lenni. Tehát, hogy nem vagyunk érdekeltek abban, hogy bemenjünk egy intézménybe, lenyomjunk X képzést, zsebre tegyük a pénzt, és menjünk tovább. Tehát, hogy ez, amikor ilyen önálló módszertani képzést tartunk, akkor is beszélgetünk a részvevőkkel arról, hogy ez aztán hogy tud bemenni az ő mindennapi munkájukba, mi kell ahhoz, hogy ez működjön. Úgyhogy, hát... Nem olyan nagyon sok intézmény és iskola van ma Magyarországon, aki működteti a Presley rendszert, így hívják, de van 3 olyan intézmény, ahol most így nagyon működik ez a dolog.
Ez így az ország különböző pontjain?
Igen, és van egy, akik 2010-ben kezdték el ezt bevezetni, akkor olyan 6-8 évig nagyon szorosan működtünk velük együtt, és ahogy egyre biztosabbak lettek ők, meg egyre szilárdabb lett náluk ez a rendszer, úgy fokozatosan léptünk mi hátrébb, és léptünk ki a képből, és ők most ilyen iszonyú jó eredményeket hoztak, ez egy abszolút hátrányos helyzetű, főleg roma gyerekeket ellátó iskola volt anno, amikor elkezdtünk velük dolgozni, és most már ott tartanak, hogy elindult a visszafelé zajló integráció, tehát hogy azokat a gyerekeket, akikről beszéltünk az elején, hogy nem tudja őket kezelni a rendszer, elkezdték odahozni ebbe az iskolába.
Ami azt jelenti, hogy mondjuk náluk nem 20-25%, hanem akár sokkal nagyobb az arányuk?
Így van, uh-huh. Így van. Tehát hát nem tudom, hogy most pontosan hogy állnak, de gyakorlatilag ilyen 70-80%-ban azért olyan gyerekek jártak oda, akiknek valamilyen kihívásuk van.
Tehát magyarul, bocsáss meg, azt mondod, hogy akkor itt van egy módszertan, ami régóta megy, úgy tűnik, hogy valamennyire működik, és akkor... Kvázi ez egy ilyen specializált intézmény kezd lenni, amelyik ezt a módszertan minél több gyerek segítségére próbálja használni?
Hát az az álmunk, hogy ebből lehessen egy ilyen, okay. De ez nagyon nem egyszerű ma ebben a rendszerben, amiről az elején beszélgettünk. Nem támogató rendszer, és én azt is gondolom, hogy nem érdekeltek abban.
Hogy a gyerekek... jobb irányban nőjenek föl?
Hát igen, mert most van egy iskola, akivel most kezdtünk el együttműködni, ők nagyon szeretnék ezt a módszertani rendszert, és inkább rendszerről beszéljünk, mint módszertanról. bevezetni, és aztán most tartunk ott, hogy akkor szerződést kéne kötni az ő fenntartójukkal, és már elkezdődött ez, hogy jó, akkor ez így nem fog menni, már kitűztük az első képzés időpontját, vagy egy most következő mozertani képzés időpontját, és akkor jött a telefon, hogy hát ez nem fog menni, mert nem megy át a fenntartón, nem engedélyezik. És hogy tulajdonképpen nagyon sokszor abban a helyzetben találjuk magunkat alapítványként, hogy nekünk kell küzdeni azért, hogy dolgozhassunk.
Ez ismerős az érzés, igen.
Igen, és én azt hiszem, hogy ez így talán így az úttörőségnek is az egyik, tehát nyilván, mert egy ilyet nem csinál senki, de egyébként meg tényleg ott van, hogy azok a rendszerek, amiket mi építünk, vagy segítünk egy iskolának, hogy felépítsenek, azok ott vannak, szilárdan működnek. És kollégák, akik dolgoztak velünk, saját kollégáink, és elmentek más intézménybe, viszik magukkal. Aha. Tehát ők már nem tudnak nem presslisként működni. Aha. Ezt az egyik gyerekünk mondta egyébként, hogy én már, Grubi, én azt vettem észre, én már nem tudok nem presslis lenni.
Ez jó. Itt a végén azt szeretném, tulajdonképpen erre szeretnék visszakérdezni, hogy akkor hogy is, mi is ahogy én szoktam itt csúnyán mondani, az üzleti modell. Tehát, hogy egyrészt, ha most tételezzük föl, hogy hallgatók meghallgatják ezt az adást, én attól tartok, hogy azért hát sajnos sokan érintettek a társadalomban mindenféle ilyen kérdésekben, és akkor egyszer csak az történt, hogy megcsörön a telefonod, és 5 iskola, meg 10 iskola azt mondja, hogy de tök jó, nézzük meg mi ez. Hogy akkor mondjuk ti, mint alapítvány, egyrészt mit tudnátok egy ilyen helyzettel kezdeni, illetve ami ezzel összefügg kérdésem, hogy is működik a dolog. Tehát, hogy itt a iskolák, szülők ezért fizetnek, vagy valami támogatásokat tudtok, pályázatokat tudtok összeszedni, tehát mint egy civil szektorból jövő alapítvány, hogy mitől is működtök, hogy megy ez az egész?
Uh-huh. Jó kérdés, üzleti modellünk az nincs, mint minden jó civilnek, de azért ennél mi okosabbak vagyunk, tehát hogy van üzleti modellünk. Aha. Nem ilyen nagyon jól körülírható, de azért azt látjuk, hogy körülbelül mennyibe kerül az a munka, amit mi nyújtunk.
Ez alatt azt érted, amit kifizetsz a kollégáknak fizetés, na? Meg a oda menni, meg...
Hát meg az a know-how, amit mi eladunk, aha, tehát hogy azért az be van építve, okay, ebbe a történetbe, de nem feltétlenül tartja el az összes kollégámat az a pénz, amit ezért ki tudunk. De mondjuk a know-howért senki nem akar fizetni ma Magyarországon, tehát hogy ezt azért így leszögezhetjük, azt hiszem. És azért nagyon fontos, ha az intézményről, iskoláról beszélünk, a fenntartó elköteleződése, mert hogy ez egy olyan modell, amit nekik kell hosszú távon fenntartani. Uh-huh. Tehát, hogy mi tudunk segíteni abban, hogy ők ezt összerakják, elinduljon, az ott dolgozók fel legyenek készülve, de hosszú távon ezt nekik kell támogatni. Tehát ezért nagyon fontos az első pillanattól kezdve, hogy legyen fenntartói támogatás, és megfizessék legalább a mi munkánkat. Aha. Amikor elkezdünk egy intézménnyel együtt dolgozni, akkor viszont mi is oda teszünk mindent, tehát hogy Kecskeméten dolgoztunk egy iskolában, ahol az önkormányzat meglátta ezeket az eredményeket, és behívott minket arra, hogy óvodákba is kezdjük ezt a modellt, vagy a szemléletet bevinni, és közben volt egy lehetőségünk egy Európai Uniós projektben partnerként részt venni, azt viszont akkor mi a Kecskeméti bölcsödékbe vittük be. Tehát, hogy van egy ilyen együttműködés, mert azért ez mégiscsak a mi projektünk, vagy igen, programunk
a
is.
A ti ügyetek, igen.
Igen, tehát, hogy tudunk behozni forrásokat, aha, mi is nyilván.
Tehát, hogy akkor részbe fenntartó tankerület, részbe, amit találtok, pályázatokat, illetve gondolom a nem iskolai, hanem ezek a saját programok, ott meg úgy működik, hogy bejelentkezik a szülő a gyerekkel, és akkor ott a szülőtől kértek valami kis hozzájárulást?
Így van. Igen.
Uh-huh. És aki nem tudja megengedni, az nem hozza a gyerekét.
Hát van elképzelésünk, meg olyan modellt raktunk össze, hogy hát most nem tudok, számokban nem vagyok jó, de hogy mit tudom én, 10 fizetős résztvevő után, vagy szóval, hogy úgy van kikalkulálva, hogy akkor 2 nem fizetős résztvevőt be tudunk hozni, de egyébként aki nem tud fizetni, nevezzük így piaci árat, tőlük is kérünk hozzájárulást, hiszen az nagyon növeli az elköteleződés, ja, meg nem azt érzi, hogy, hogy itt jótékonykodnak velem. És egyébként az álmunk az az, hogy egy ilyen központot létrehozzunk, ami akár egész piciben is, de ahol, ahol folyamatosan tudnak működni ezek a mi saját csoportjaink, hogy meg lehessen nézni azt, hogy hogyan működik ez, hogy könnyebb legyen hát továbbadni azt, a tudást, amit mi.
Szomorú vagyok, de azt kell, hogy mondjam, hogy itt most vágjuk el a beszélgetést, mert már 50 perce beszélgetünk, és még órákat tudnánk.
Most kezdett jó lenni.
Most kezd izgalmas lenni. Úgyhogy én ismét azt szeretném mondani a kedves hallgatóknak, amivel kezdtem, hogy ugye csak egy picit bele-bele tudtunk csipkedni ebbe. Akinek fel, hát nyilván egy csomóan mondom, érintettek is lehetnek, vagy akár csak felkeltettük az érdeklődését, olvasgasson, nézegessen utána. Nekünk már ennyi fért bele. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Örülök, hogy, hogy végre egy ilyen témát is be tudtunk hozni ebbe a beszélgetés sorozatba, mert mondom, ez nekem már úgy hiányzott. És akkor köszönöm a hallgatók figyelmét, innen fogjuk legközelebb folytatni. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm a hallgatóknak is, és neked is, Péter, a lehetőséget.
Köszönöm.